Tehát Pál apostolnak a korintusiak írt második leveléből, a negyedik rész első versétől így hangzik Isten igéje. Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, minthogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el, hanem elvetjük a szégyenletes, titkos bűnöket, nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ Istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látták meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosságra ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete, Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak meg. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letiportak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy a Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogy megvan írva, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó, nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Eddig Isten igéje. Köszönjük, mennyájtsánk, az evangéliumot, az Úr Jézus Krisztust, akit mi is hirdethetünk, de akit nekünk is valaki hirdetett. Köszönjük, hogy a szívünkben te világosságot gyújtottál, hogy felismerjük Krisztus arcán a te dicsőségedet ott ragyogni. Kérünk, hogy ez a ragyogás ma is újuljon meg, és ne szűnjön meg, hogy téged dicsérjünk és magasztaljunk, mert szerető és megváltó Isten vagy, aki megszabadít az bűneinkből, a haláltól és az ördögtől, és a te országodba beviszel bennünket. Kérünk téged, hogy ma is ragyogtass fel az Úr Jézus arcán a te dicsőségedet az igében, hogy őt meglássuk, és a te lelked által mi is az ő képére formálódhassunk. Kérünk téged, hogy áld meg az igédnek hirdetőjét, Montit, áld meg mindannyiunkat, hogy veled találkozhassunk ma is az igében, és kérünk téged gyermekeinkért, hogy ők is téged lássanak meg, a szívük előtted nyíljon meg, téged fogadhassanak be. És minden helyen, ezen a világon, ahol a testvéreink az igédet hirdetik és hallgatják, légy jelen, hogy a kegyelem sokasodva, sokak által hálaadást teremjen a te dicsőségedre. Az Úr Jézus nevéért kérem. Amen.
Tegnap voltam tovalmasan a Magyar Evangéliumi Egyház, vagy most hivatalosan egyesület, volt egy csendes hétvége ott, és felkértek egy szolgálatra tegnap délelőtt. Konkrétan kértek, hogy ebből az igéből tartom a tanítást, nem az egész fejezet, ők kértek, hogy a 6. verstől a 11. versig ebben a részben. És amikor készültem arra az alkalomra, azt láttam, hogy szeretnék egy kicsit bővíteni azt, más versekkel, ami jön előtte és utána, és akkor reméljünk, és az az imádságom, hogy Isten tud üzenet adni nekünk ma délelőtt ebből az igé szakaszból. A hatodik versben a következőt olvasunk. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosságra jön fel. Amikor olvasunk ezt az idézet, lehet látni, hogy ez több dolgot érint a Bibliában. Az egyik, ami érint, amikor visszamenjünk egészen a Mózes első könyvéhez, az első részhez. Amikor Isten, mint teremtő, létrehozott a világosság a sötétségből. És kezdtem egy kicsit gondolkozni azon, hogy mit jelent számunkra, hogy Isten a teremtő. Hogy Isten olyan hatalmas, hogy ő volt az, aki hozott létre az egész világban minden, ami világít. Minden csillag, a nap, minden, ami világít. Isten hozott létre. És valahogyan gondolkodunk azon, hogy mit jelent az számunkra, hogy Isten mindenható. Egy pár évvel ezelőtt egyszer csináltam egy kísérletet, amikor hoztam egy órát, és kértem, hogy a Weber Miki egy kalapáccsal össze nyomja azt az órát darabokba, és utána tettünk egy dobozba, és felráztunk azt. És az alatt célal az, hogyha az ember felráz, az összes darab benne volt, meddig kell felrázni azt, hogy az újból lesz óra. A választ arra a kérdésre az, hogy soha. Azt kell látnunk, hogy minden teremtés mögött van egy teremtő. Nagyon sok ember most a munkahelyen dolgozik egy számítógépen. Az, hogy az a számítógép működik, szükség volt arra, hogy legyen egy tervező. De nem volt elég, hogy csak legyen egy tervező, szükség volt arra, hogy legyen egy kivételező. És ha a kivételező nem pont a terv szerint rakja össze azt a számítógépet, az a számítógép nem fog működni. Mi laikusok, mi olyan nehezen tudunk kezelni egy számítógépet, hogy van egy vezeték, mi oda teszünk valahol hátul, és azt gondolom, ez most fog működni. Csak a probléma, mi beteszünk az egér a helye, ahol a billentyű kell menni, és fordítva. És akkor az nem működik. Egy pillanat. Jött a Domi Isten tiszteletre. Amikor mi gondolkodunk a mi testünkről, amikor mi gondolunk mindent, amit Isten teremtett, fölteszem egy kérdést. Ha én idehozném egy darab földet az erdőből, egy olyan darab föld, ami kb. 30 centi széles, 30 centi vastag, és egy 2,5 centi mély. Ha ezt idehozném, és akkor fölhívnom egy-két gyereket, és mondom, hogy nézd meg, hogy hány élőlény tudsz találni ebben a földben. Mit gondoltok? Hány élőlény tudnék találni abban a kis darab földben? Átlag. Mikroszkóp nélkül. Akkor azt mondtatok, hogy nem, akkor hány? 10? 10 000. Hú, az egy kicsit sok. Eddig a Zsolt Győzert 1356. Ez az átlag. Én nem tudom, hogy ki az az ember, aki ezt csinált olyan sokszor, hogy tudta kirejteni az átlag belőle, de ez az átlag. De én azt mondom, hihetetlen gondolkozni arról. Van egy másik kérdésem. Vannak olyan ismerőseim, valószínűleg mindenki van egy ilyen ismerős, aki azt mondja, hogy én nem vagyok hús ever. Én vegetáriánus vagyok. Én azt mondom, hogy csak van egy kis probléma annak az embernek. A probléma az, amikor ő iszi egy pohár vízet, abban a vízben tele van éler állatokkal. Hús. Nem tudunk kerülni azt. Lehetetlen. Ez olyan világ, amit mi nem is látjuk. Akkor még egy kérdés. Vagy csak mondom, hogy a Phil Yancey, többen ismertek a Yancey-t, könyvei, az első könyv, amit ő együtt írta ezt egy orvossal, és a gondolat az, hogy Isten hogyan teremtett az ember. És több mint 200 oldalon keresztül ő beszél ebben a könyvben, hogy milyen csodálatos azt a testet, amit Isten teremtett és adott nekünk. Az egyik példa, ami egy fejezet keresztül foglalkozik, az ember szeme. Akkor még egy kérdés. Jóska figyelsz most. Az ember szemében hány sejt van? Egy átlag szemben hány sejt van? Mit mondta Jóska? Egy millió. 10 millió. 100 vagy 100 millió? Pontosan 107 millió. Egy szemben. És abból a 107 millió van 7 millió sejt, ami a feladata kiderítni a színeket. 7 millió sejt együtt dolgoznak, hogy mi tudunk kiderítni a különböző színeket. Ez nem lehet a véletlen dolog. Volt egy teremtő, aki tervezte ezt a bonyolult testünket. Az utolsó hónapokban szenvedtem azzal, hogy volt egy részleges szakadás a térdemben, szalagszakadás, és amikor kezdtem gondolkozni csak a saját térdemről, és az, hogy az hogyan működik. Hogy milyen sok minden kell, hogy jól működjön, hogy a térd működik. És ha csak egy kis apró részben van probléma, akkor semmi nem működik. Az a kis apró rész. Valahogyan soha sem szabad elfelejteni azt, hogy milyen nagy az Isten. Hogy ő tervezte mindent, ami van. És ő úgy tervezte, hogy az jó. Hogy az működik. Sokszor egy nagy probléma a hívő embernek is, hogy mi létrehozunk egy olyan Istent, ami nem ugyanaz, mint a Biblia, akivel találkozunk a Bibliában. Mi létrehozunk egy olyan Isten, aki az ő ereje, az ő képességei korlátozott. És amikor mi a mi gondolkodásunkban létrehozunk egy olyan Isten, akinek össze van kötve a keze, aki korlátozott az ő hatalma, akkor valóban nehéz bízni benne. Mert én azt hogyan tudok bízni valakiben, aki alkalmatlan a feladatra? Isten alkalmas. Isten az, aki a sötétségből létrehozta a világosságot. Ez volt egy lépés, amit ő tett abban, hogy ő teremtett. De utána menjünk előre az új szövetségre, és ott látjunk egy másik fajta világosság. A János 8. részben, a 12. versben Jézus azt mondja magáról, hogy ő a világ világossága. Jézus az, aki bejött a világba, és ő hozott a világosság a sötét világba. Amikor beszéljünk a teremtésről, mi beszéljünk arról a világosság, ami világít, amit látjunk. Amikor beszéljünk arról a világosságról, amit Jézusban van, az a világosság, ami világít, mi van bennünk. Mi van a szívünkben. Érdekes módon, amikor valaki bűnben él, az egyik dolog, amit ő csinál, ő próbál kerülni a világosságot. Amikor van valami az ember életében, ami bűn, akkor ő nem szívesen olvassa az Isten igét. Mert ha olvassa az igét világít. Egy pár hete mentem valahova szolgálni, és útközben fölvettem egy nyakkendőt, és amikor otthon voltam, nem vettem észre, de amikor ott voltam a kocsiban, és fölvettem a nyakkendőt, és nagyon világos volt, akkor észrevettem a nyakkendőn, hogy ott valami paradicsom ment. Ezen a nyakkendőr, az nem lenne nagy probléma, de az egy sárga nyakkendőr volt, és akkor, amikor ott a világosságra rámint, akkor van egy probléma itt. Így nem tudok menni, tanítani, ha ez rajta van ezen a nyakkendőr. Miért vettem észre azt a fotót? Mert volt megfelelő a világosság. Amikor mi közeledjünk, amikor mi oda menjünk Jézushoz, akkor ő fog világítani, és azzal a világossággal ő fog mutatni azok a bűnöket, ami van a mi életünkben. A világosság az egyik dolog, amit csinál, mutat a bűn. A másik dolog, amit a világosság csinál, az segít, hogy mi tudunk látni, hova kell menni. A 119. Zsoltárban beszél, hogy az Isten igéje ezt csinál, de Jézus csinálja ezt. Én emlékszem, több évvel ezelőtt voltam egyszer egy Sérdelő Fűcsoporttal, egy csendes héten, és az egyik este úgy döntöttünk, hogy lesz egy este kirándulás. És ahogyan indultunk a kiránduláson, először egy úton mentünk, de egy pár száz méter után mentünk be az erdőbe. És amikor beléptünk az erdőbe, akkor az a fény, ami eddig kaptunk a hótól, nem kaptunk. És ott az erdő közepén teljesen sötét volt. Zseblámpa nélkül, én azt mondom, hogy élet veszélyes lett volna tovább menni. De az volt, hogy volt egy pár embernek zseblámpak, akkor azok a zseblámpak tudtunk mutatni az utat. És akkor azzal a világossággal tudtunk menni. Szükség van minden ember életében ilyen folyta világosság. A világosság, amit Isten ad Jézus által, az igéje által. És akkor tudunk látni, hova kell menni. A másik dolog, amit észrevettem akkor, amikor voltunk azon az este kiránduláson, az, hogy az a világosság elég volt, hogy tudtunk látni a következő pár lépés. És valahogyan ez az én tapasztalatom Istennél, hogy Isten általában nem fog mutatni nekünk, mi lesz a mi életünkben 10 év múlva. Ne, ha mi örülünk, ha ezt csinálna, ne, ha mi azt akarunk, mi vágyakodunk ezután, de Isten azt mondja, hogy nem kell azt tudni, bízol bennem. Én fogok mutatni neked az utat mára. Te legyél engedelmes abban, amit mutatom most, és akkor holnap folytatjuk. Ez egy hit élete. Mi nem kapunk minden választ, minden kérdésre, minden helyzetről, hogy mi lesz, de az, hogy Isten velünk van, akkor tudunk ma engedelmességben élni. Még egy dolgot szeretnék mondani a világosságról, mert ha tovább menjünk az Új Szövetségben, mi látjuk, hogy nem csak Jézus volt a világosság, hanem a Máté 5. részben, a hegyi beszédben, Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a világosság. Milyen értelem vagyunk mi világosság? Az egyik, amit mondom, hogy benned és bennem nincs világosság. Nincs. Nincs egy villanykörte bennünk, ami világít. Mi olyan vagyunk, mint a hold. A hold maga nem világít. Azért úgy tűnik, mint ha világít, mert a hold vissza tükrözik azt a fén, ami jön a naptól. És valahogyan ez egy példa a mi életünkben. Én először hallottam ezt a példát egyszer a nagyapámtól. És ő azt mondja, a mi feladatunk, mint keresztény emberek, olyan lenni, mint a hold. A mi feladatunk visszatükrözni a fény, ami jön Jézustól. Nincs fény bennünk, mi csak tudunk visszatükrözni azt, ami van. Megint a probléma, hogy ha mi nem vagyunk közösségben Jézussal, ha mi nem kapjunk azt a táplálékot az igéből, nincs semmi, amit mi tudunk visszatükrözni. De ha mi benne vagyunk a közösségben Istennel, akkor mi tudunk visszatükrözni azt a világosságot, ami van Istenben. A János 17. részben, amikor Jézus imádkozott a tanítványokért, a főpapi imádságban, abban az imádságban az egyik dolog, amit ő kért, az, hogy legyen egység, de a hívők között, de a másik dolog, amit ő kért, az, hogy őrizd meg minket, amikor a világban vagyunk. Soha sem volt az Isten terve, hogy a hívőr ember kivonuljon a világból. És én azt mondom, hogy kell élnünk abban a feszültségben, hogy mi a világban vagyunk, de nem a világból. És én azt mondom, ez nagyon nehéz. Mert én azt mondom, hogy legalább az én tapasztalatom, az én életemben vannak emberek az egyik oldalon, akik azt mondanak nekem, hogy Monty, te túlságosan élsz a világban. És te olyan lettél, mint az emberek a világban. Te olyat inged magadnak, ami világ. És utána van a másik oldalon, olyan más emberek, akik azt mondják, Monty, te túl hagyományos vagy, te már túlságosan beépültél a hívő közösségbe, és te nem vagy elég jól a világban van. Gondolom, én nem vagyok egyedül ebben a helyzetben. Hogy az egyik oldalon kapunk ezt a fajta panasz, a másik oldalon kapunk ezt a fajta panasz. Nehéz feladatunk van. Nehéz feladatunk van. Mert igenis Jézus azt mondta, hogy maradnunk kell a világban. De nem szabad a világból lenni. A hegyi beszédben azt mondja, hogy mi só és világosság vagyunk. Volt az a kép, hogy ne tegyünk a világosságot kosár alá. Ott kell lennünk a világban. Isten ezt vár tőlünk. De úgy kell lenni ott, hogy pozitív értelemben mi só és világosság vagyunk. Ha mi teljesen olyan vagyunk, mint a világ, akkor megszűnik az üzenet. De ha mi teljesen külön vagyunk a világtól, elszűnik a lehetőséget, hogy azt az üzenet, ami van, hova vagyunk. Mindnyájunk kell Isten előtt állni, és fölteni a kérdést, hogy Isten mit vár tőlem ebben a kérdésben. És én azt tudok garantálni, hogy ahogyan mi harcolunk ezzel a kérdéssel, mi nem fogunk egyformán látni, hogy hol kell lenni. És itt megint van egy olyan terület, ahol szabadságot kell adni egymásnak. Van egy régi ismerősöm, aki református lelkész, és amikor ő lelkész lett, lényegében ő abba hagyta azt, hogy ő futballozott. És egyszer beszélgettünk róla, és ő azt mondta, hogy Monty, én faluban szolgálok, vasárnap délután futballoznak. Ha én menném futballozni, vasárnap délután az botrán lenni. Én nem tudok csinálni azt. Én azt mondom, hogy én nem együtt értek vele, de én tisztelem az ő véleményt. És én soha sem próbálném erőszakkal mondani neki, hogy menjél futballozni. Én azt mondom, hogy ha az a meggyőződésed Isten előtt, akkor nem menjél futballozni. De ugyanakkor azt mondom, hogy ha az az én meggyőződésem Isten előtt, hogy szabad, akkor nem szabad megítélni engem abban se. Világosság kell lennünk a világban, de nem szabad olyan lenni, mint a világ. A következő szakaszban látjunk, hogy ő azt mondja, hogy mi olyanok vagyunk, mint egy cserép edény. És elfelejtettem betenni a táskámba ma reggel, akartam hozni egy cserep edény magammal, és akartam itt tartani és elengedni a kezemből, hogy mutatom, hogy milyen töréken egy cserep edény. Jó, hogy nem hoztam, mert akkor nagy lenne a takarítani való utána. De egy cserep edény nagyon töréken, és nagyon könnyen tud tönkremenni. És azt kell látnunk, hogy az egyik értelemben azt mondja, hogy mi vagyunk cserep edények. A testünk nem fog mind örökké maradni. Az tönkre fog menni. szét fog esni valamikor. De azt mondja, hogy ebben a cserep edényben Isten az, aki ad az erőt. És nagyon fontos, hogy mi látjuk azt, hogy az a cserep edény maga egy gyenge töréken valami, de ha az a cserep elején tele van Istennél, akkor az a cserep edény nagyon jó használható eszköz tud lenni az Isten kezében. És utána folytatja itt, amikor beszél erről, Paul beszél az őréletéről, hogy ő egy cserep edény, és felsorol négy dolgot. Mindenütt szorongatnak minket. Kétségeskedünk, üldözöttek vagyunk. És egy másik fordításban az utolsó földre terítenek. Paul, amikor ő beszél az őréletéről, ő beszél, hogy nagyon sok a támadás. Nagyon sok az, ami nehéz az ő életében. Az az első, az a nyomás. Szerintem mindjárt érzünk azt a nyomás valami területben az mi életünkben. Lehetséges az a nyomás a pénz. Tegnap találkoztam a Hargitai Balázsal és a feleségével, a Hajnéval, amikor ott voltam, és egy kicsit beszéltem a Balázsal, remélem, hogy nem lesz mérges velem, hogy használom őt, mint példa. De ő mesélt arról, hogy ő hány órát dolgozott az utolsó hónapban. És ha jól tudom, egy átlag ember kb. 160 órát dolgozik egy hónapban. Nem mondom, hogy a Balázs a kétszereset dolgozott, de közelebb volt a kétszereshez, mint a 160-hoz. És én azt mondom, hogy szóval azt mondom, hogy az eddig ez, mert azt mondja, hogy örülök neki, hogy nagyon sokat kerestem, de ugyanakkor az azt mondja, hogy ezt nem lehet csinálni hosszú távon. Ő látta azt, hogy az az idő, az a nyomás, hogy a főnök mindig követeli, hogy ő ott van a munkahelyen, az egy szorongás. És az ember, vagy az a probléma, hogy túl sokat kell dolgozni, van az a nyomás, hogy mit követelnek a főnök, vagy az a probléma, hogy kevés a pénz. Valami szorongás. Van valami, ami szorongás. Vagy esetleg egy másik terület, az szorongat, hogy tudunk-e bízni Istenben, vagy nem. Megint visszatérjünk ahhoz, hogy milyen az én képem Istenben. Hiszek a Biblia Istenben, vagy hiszek egy olyan Istenben, amit én létrehoztam, ami egészen más, mint a Biblia Isten. Ha nem hiszek, ha nem figyelem a mindenható Istenre, akkor probléma lesz a hitemben. De ha teljesen világos előttem, hogy milyen az én Istenem, milyen hatalma van, akkor tudok hinni. Következő gondolat itt, az első volt a szorongat, a másik a kétségeskedünk. Ebben van az, hogy bizonytalan vagyok abban, hogy merek-e mennem. Vagy lehetséges, hogy az van bennem, hogy miért az van, ami van. Nem tudok felfogni azt, hogy ezt csináljunk, amit kell csinálni, és mégis, mintha mindent összedől. Az utolsó hónapban volt lehetőségem beszélni több emberrel, több lelkésszel, és hihetetlen volt látni azt, hogy mindjárt voltak kétségbe esve. bizonytalan volt olyan emberek, aki már 30 éve szolgálatban van. És valaki a gyülekezetéből oda jön hozzá, és azt mondja, hogy te nem tudsz predikálni. Egy ember, aki így odaadja az életét. És láttam ezt. Láttam azt. Láttam olyan helyzetet, ahol emberek, aki éveken keresztül együtt szolgáltak, és most nem hallandó együtt szolgálni. Olyan emberek, akik én az ott mindikét oldalon, olyan ember, akit én tisztelem az ő hite miatt és az ő szolgálata miatt. És az a két ember most nem tudnak szolgálni egy helyen. És amikor beszélek az egyikkel, és beszélek a másikkal, érzem azt a feszültség a kettő között. És akkor én azt mondom, hogy akkor én is egy kicsit kétség vagyok esve. Amikor látom ezt, hogy ezek az emberek, nem mondom neveket, de én azt mondom, hogy a legtöbb ember ismeri ezeket az embereket. Hogy ezek az emberek, aki nagy emberek a magyarországi kereszténységben. Mi van azzal, hogyha mi, mint egyház, nem tudunk szeretni egymást? Mi van az, amikor az egyik helyről azt mondnak, hogy igen, hallottam, hogy te most mentél az ellenfélhez. Amikor az ember megy egy másik helyre, ahol az evangéliumot hirdetne. Az ember, amikor újból és újból találkozik ilyesmivel, akkor az ember kétségbe esik. Paul folytatta itt az őrlistában, hogy üldöznek őt. Én legalább azt tudom mondani, hogy örülök, hogy ezt nem nagyon tapasztaltam az én életemben. De ugyanakkor, ha mi egy kicsit szélesebbről gondolunk, hogy mi van a mai világban, mi azt látjuk, hogy van nagyon sok hely, ahol a hívő ember tapasztalja ezt, ami történt Egyiptomban az utolsó két évben. A keresztények szabadsága sokkal korlátozabb ott most, mint két évvel ezelőtt. Ha nézünk más országok a Közel-Kelet. Épp most van egy férfi, aki Iránból ment az Egyesült Államokba, amerikai állampolgár lett, visszament Iránba szolgálni, és már több hónap börtönben van. És megy a vita, hogy lesz halál ítélet vagy nem. Gondoljad róla. Egy ember, aki vállalja azt, hogy ő megy egy ilyen országba hirdetni az igét. És ahelyett, hogy hirdet az igét, ott ül egy börtönben. Kétségbe esve. Kétségbe esve. De még mindig van reménye. Az utolsó példa itt az, hogy földre terítek. Egy olyan, hogy gondoljunk a boxolásról, amikor az ember kap egy ütést, és ott fekszik, és föl kell állni. Egyik film, a Rocky, az első filmje, amikor látjuk azt, ahogyan ők küszködnek ott. És amikor ő ott fekszik, és kiabálnak, hogy maradjad lent. És a Rocky fölál. Mindenki csodálkozik, hogy hogyan, mi van benne, hogy ő egy ilyen helyzetben tud fölállni. Én nem látom, mi van a te szívedben most. De én mérném mondani azt, hogy van olyan itt ma délelőtt, aki már leütöttek. És most ott vagy, és már számoltak ötig. És akkor gondolkodsz azon, hogy csak maradok itt, vagy valahogyan próbálok fölállni. És ebben az igében azt mondja, hogy igenis lehetséges, hogy mi lent vagyunk. De mi tudunk fölállni. Nem azért tudunk fölállni, mert mi olyan erősek vagyunk. Mi csak egy cserep edény vagyunk. De mi tudunk fölállni, mert ahogyan látunk a hatodik versben, a Jézus élete bennünk van. Az Isten lelke benned lakik, a hívő ember vagy. És ő ad azt az erőt, hogy amikor jön a támadás, amikor jön, mondhatom, az árvíz, akkor valahogyan tudunk találni az erőt. Hogy ez ellen tudok harcolni, és én tudok fölállni. Mert Jézus meghalt, és Jézus feltámadt. Nem kell fönt maradni. Föl lehet állni. Az utolsó gondolat, amit szeretnék kiemelni ebből az igéből, a 16. verstől, ezért tehát ne csüggedjünk. Sőt, ha a külső emberük megromlik is. Ha valaki fiatalabb, mint 30 éves, valószínűleg nem érted meg ezt. Ha valaki idősebb, mint 50 éves, biztos megérti ezt. A testünk az szép lassan tönkre megy. Szép lassan tönkre megy. Ahogyan említettem a térdemmel, én tapasztalom azt, hogy a testem tönkre megy. De ebben az igében azt mondjuk, hogy ez a mi pillanati könnyű szenvedés. Az én térdem, én azt mondom, hogy az egy pillanati könnyű szenvedés. Ez előbb-utóbb egy kicsit jobb lesz. Ez nem egy élethalál kérdés. De ahogyan sokan tudjátok, én szerdán utazom az Egyesült Államokba, és azért utazom az Egyesült Államokba, mert az édesanyám kiderült 2 hónappal ezelőtt, hogy rákbeteg, áttétes azt, és az orvos azt mondta, hogy fél éve van. De én azt mondom, hogy az édesanyám állapota most, ez az igé szerint egy pillanati könnyű szenvedés. Mindenki tudta bólogatni és megérteni azt, amikor én azt mondtam, hogy a térdem egy pillanati könnyű szenvedés. De amikor én azt mondom, hogy valakiról, aki a halál előtt a az hogyan lehet nevezni azt egy könnyű pillanati szenvedés? Azért tudok nevezni ezt azt, mert van szó itt arról, hogy mi az, ami örökké való. Mi az, ami örökké való? Van a látható, és van a nem látható. Én nem tudom, mit vár ránk a következő hónapokban. Én nem tudok képzelni azt, hogy milyen lesz az édesanyámnak. De én azt tudok mondani, hogy ő biztonságban van. nincs kétség benne abban, hogy neki örök élete van. Ha nem lenne az a reménysége, akkor nem lehetne nevezni ezt egy könnyű pillanati szenvedés. Mert mi csak akkor tudunk mondani azt, ha van valamivel, amivel tudunk összehasonlítani. És ha nincs semmi reménység a halál után, akkor a halálos ember betegsége az nem egy pillanati könnyű szenvedés. Az a vége. De a hívő embernek az, hogy mi figyelembe veszünk az, ami örökké való, akkor én azt mondom, hogy bármi nehézség, ami jön a mi életünkben, bármi nehézség, az egy könnyű pillanati szenvedés. Mert mi figyelembe veszünk az örökkévalót. A mi reménységünk nem a földi jólétben, nem a földi egészségben, hanem a mi reménységünk Istenben van. Az az Isten, aki teremtett, az az Isten, aki ma uralkodik. Bízunk benne, amikor elcsögedjünk. És akkor nem maradunk abban az állapotban, mert Krisztus bennünk él. Imádkozunk. Édes Atyánk, kérjünk, segíts minket. Segíts minket, hogy mi tudunk napról napra egyre jobban megismerni téged. És amikor megismerjünk, akkor tudunk bízni benne. Kérjünk, segíts minket látni azt, hogy ha van szorongatás, az történhet, de nem szorongatunk meg. Ha van kétségbeesés, akkor az csak egy bizonyos szintig tart. Ha üldöznek, tudjunk azt, hogy te velünk vagy. Ha lent vagyunk, tudjunk azt, hogy fölállhatunk a te erőddel. Kérjünk, segíts minket látni azt, hogy a mi reménységünk nem a látható dolgokban van, hanem a láthatatlan dolgokban van. Segíts minket, hogy tudunk látni a nem láthatót. Hogy tudunk nem csak a jelenben élni, hanem az örökké valóban élni veled. Ezt kérjük a te nevedben. Amen.